Betegségeinket ő viselte, fájdalmainkat hordozta, békességünk büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyultunk meg. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Testvérek, nagy szombat esti istentiszteletünkön fennállva énekeljük a 183. énekünket, Istennek báránya, ki bűnünket elveszed. Imádkozzunk. Mennyei atyánk, dicsőítünk ennek a nagy hétnek a végén, hogy úgy szeretted ezt a világot, hogy egyszülött fiad adtad érte. Köszönjük, hogy mi hihetünk ő benne, és ezért nem kell elvesznünk, hanem örök életünk van. Köszönjük, hogy a keresztről való beszéd a te hatalmad és erőd. Kérjük is most, hogy szent lelkeddel adj hatalmat igédnek a mi szíveink felett most is. Hogy legyőzzön a hirdetett ige minden kétséget, reménytelenséget, ellenállást mi bennünk. Hogy elhihessük, hogy egyedül a mi Urunk Jézus Krisztus keresztjében van a mi reménységünk, dicsekedésünk, bizonyosságunk. Bátorítsd ma este is a szívünket, hogy merjünk bízni benned, merjük megnyitni szívünket előtted és életünket letenni a te kezedbe. Csendesíts le bennünket, látod, hogy a szívünkben ott van a zaj, amit hozunk magunkkal a világból, és ott, hogy a régi evangélium ma újra örömhír legyen a számunkra, hogy szeretsz, hogy elfogadsz, új szívet adsz nekünk. Könyörülj igét hirdetőin és hallgatóin, ígéretet szerint. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvérek, és végig az áldásig ülve maradunk, énekeljük a 342. számú énekünket, a 342. dicséretünk valamennyi versét, Jézus világ megváltója, üdvösségem megadója. Thank you. Hallgassuk meg az igét, amelynek alapján most Isten szent lelke segítségül hívásával az igét kívánom hirdetni közöttetek. Napi igénkben a Márk írása szerinti evangélium 15. részének 42-től a 47-ig tartó verseiben olvassuk így. Amikor beesteledett, mivel az előkészület napja, vagyis szombat előtti nap volt, eljött Arimátiai József, a nagy tanács tekintélyes tagja, aki maga is várta Isten országát, bátran bement Pilátushoz, és elkérte Jézus testét. Pilátus csodálkozott azon, hogy már meghalt. Ezért hívatta a századost, és megkérdezte tőle, hogy meghalt-e már. Amikor ezt megtudta a századostól, kiadatta a holttestet Józsefnek. Ő pedig gyolcsot vásárolt, levette őt, begöngyölte a gyolcsba, elhelyezte egy sziklába vágott sírboltba, és követ hengerített a sírbolt bejárata elé. A magdalai Mária és Mária József anyja pedig figyelte, hova helyezték őt. Kedves testvérek! Egy ókori görög bölcs úgy fogalmazta meg a bátorság erényét, hogy az két véglet között a középen helyezkedik el. Az egyik véglet a vakmerőség, a másik a gyávaság. Mai igénkben Jézus temetése körül ilyen bátor emberekről olvasunk. Arimátiai József, Nikodémus, akit nem említ a Márk evangéliuma, de János evangéliumából tudjuk, hogy ő is ott volt. Az asszonyok, akik végig ott vannak Jézus körül a kereszten és figyelik, tulajdonképpen megfontolt emberek voltak. Nem voltak nagy hősök, mégis bátor emberek voltak, sem vakmerőek, sem gyávák. De a hitnek és a szeretetnek a bátorságával tették azt, ami a dolguk. Ezt olvastuk, hogy bátran ment be Arimátiai József Pilátushoz. Nem most mutatkozott meg először ez a bátorság. Ő a nagy tanácsnak a tagja volt, amely 71 tagú volt, és nagy péntek reggel templomba hozta meg Jézus halálos ítéletét, ott lehetett a nagy tanácsnak összegyűlni, de azt olvassuk, hogy Arimátiai József nem volt részes azok tanácsában, tehát a nyílt szavazáson, mert nyíltan történt a szavazás, talán éppen 70 igen ellenében ő szavazott egyedül nemmel. Nem kis bátorság kellett ehhez, hiszen ismerjük, ma is kísérletekkel szokták bizonyítani, hogy mit jelent a tömegnyomás, amikor a többség állít valamit valakivel szemben. Bátorság kell ahhoz, hogy valaki kitartson a vélemény mellett. És épp úgy bátorság kellett ahhoz, hogy a római helytartóhoz bemenjen, és nyíltan vállalja, hogy ez a kivégzett Jézus tulajdonképpen ő hozzá tartozik, hozzá tartozója, mondhatnánk úgy, hogy rokona. Lehet, hogy a józan ész az diktálta volna, hogy te már megtettél mindent, nem kell tovább feszíteni a húrt, nem kell kihívni magad ellen a sorsot, maradj csöndbe. Mi magyarok tudjuk a saját történelmünkből, hogy a vértanúinknak megadni a végső tisztességet sohasem volt kockázatmentes feladat, mindig kellett hozzá bizonyos bátorság, legtöbbször éveket kellett várni, akár még a tisztességes temetésre is. Gondoljunk arra, hogy a Rákóczi fejedelem temetésére 171 évet kellett várni, az 56-os hősöknek az eltemetésére 33 esztendőt. Pilátus úgy látszik, hogy itt még emberségesebben viselkedik, mint az új kornak a helytartói, akik féltek a temetéstől. Ő kiadja Jézusnak a holttestét, nem támasz semmi akadályt. Most ez a történet, testvéreim, a maga külső kereteivel tulajdonképpen arról szól, hogy a hitnek, a reménységnek és a szeretetnek van szüksége igazán a bátorságra és a bátorításra. Mondhatnánk így is, hogy a jónak van szüksége arra, hogy bátorítást kapjon. A gonoszság az vagy vakmerő, vagy gyáva. Vagy a vakmerőségre épül és átgázol gátlástalanul mindenen, vagy a félelemre épít, hogy jaj, ezt nem szabad megtenni. Bizony nagyon igaz az egyik dicséretünknek a sora, hogy a bűn sötétben tévelyeg és bajba dönt vakon. Nagyon kifejező ez a magyar mondat, hogy, vagy magyar szó, hogy vakmerőség, ugye, mert benne van a vakság. És az, hogy vakon mer az ember olyan dolgokat is megtenni, amelyeket jobb volna, ha talán nem tenne meg. Eszembe jut, hogy kezdő hitoktatóként az egyik fóti iskola alsó tagozatában, amikor a Jézus szenvedésének a történetét mondtam el a gyermekeknek, akkor egy kislány fölkiáltott, és azt mondta, hogy tiszteletes bácsi, hogy merték ezt megtenni? Én azt gondolom, hogy ez a kislány nagyon jól ráérzett arra, amiről a passió történet beszél, hogy a bűn természete tulajdonképpen éppen az, hogy vakmerővé teszi az embert. Mer szembe menni az Istennel is, az erkölcsi törvénnyel, az igazsággal, mindennel. Erről szól a szenvedés történet, és Ezért írták le olyan részletesen az evangélisták, mind a négy evangélista Jézus elítéltetésének, szenvedésének a történetét. Ha Márk evangéliumát nézzük, találóan állapította meg valaki, hogy ez tulajdonképpen passió történet egy kicsit hosszabbra nyúlt bevezetéssel. Erre megy ki az egész, mert Jézus nem azért jött, hogy ő megszülessen, nem is említi Márk evangélium a születését, hanem azért jött, hogy adja életét váltságul sokakért. De emberileg szólva, micsoda vakmerőség kellett ahhoz, hogy kiterveljék Jézus elfogatását. Olvassuk részletesen, hogy próbálják a koncepciós pert, mert azóta nagyon sok ilyen volt, tényleg megkonstruálni. Júdásra pontosan azért van szükség, nem csak azért, hogy megmutassa a Gecsemáné kertbe, azt azért 13 ember közül a katonák megtalálták volna. Az ő árulására nem csak azért volt szükség, hanem hogy elmondja, hogy miket mondott ez a Jézus, és hamis tanúknak a szájába adják. Tudjuk, hogy még ezek is összezavarodnak, mert a hamis tanú, aki nem tudja pontosan, hogy mit kellene mondani, az rendszerint ellentmondásokba keveredik. Pilátus rögtön észre is veszi ezt, hogy azzal vádolják, hogy királlyá tette magát, tehát veszélyes a római birodalomra, de ő rögtön látja, hogy Jézus veszélytelen, és mégis a saját lelki ismeretével, a saját jogi meggyőződésével szembe megy, és így mondanánk, hogy gyáván megfutamodik. Miért? Mert azt mondják neki, hogy ha ezt szabadon engeded, följelentünk a császárnál, hogy nem vagy a császár barátja. Ez egy bevett kifejezés volt, hogy a császár barátja vagy, akire nem mondhatták ezt, az a császár ellensége volt, és az bizonyosan várhatta a sorsát. Tehát Pilátusnak a gyenge pontját találják el. Megijed a kegyvesztettségtől, és minden római törvény ellenére, minden lelkiismereti meggyőződése ellenére a legszörnyűbb halálra szolgáltatja ki Jézust. Igen, mert a gyávaság a vakmerőségnek az édes testvére. Igaza volt a hittanos kislánynak, hogy merték ezt megtenni. Hogy van bátorsága azóta is az embernek, ezt minden nap megkérdezhetjük. Hogy igazságtalan tetteket hajt végre. Hogy hazugságokat terjeszt emberekről. Hogy még kegyetlenebb módon tömeggyilkosságokat követnek el emberek. Hogy merjük ezt mi megtenni emberek? Föltehetnénk ezt a kérdést. Igen, valójában ez a mi történetünk, és nagyon világosan lelepleződik Jézus keresztje körül az emberi történelemnek minden gyengesége. Szoktam mondani, hogy itt mindenki csődöt mond. Csődöt mond a vallás, csődöt mond a jog, csődöt mond a barátság, csődöt mond a tömeg, mert feszíts meget kiállt és Barnabást engedi el. Igen, minden szembe megy az Isten törvényével és a lelkiismeret törvényével, leleplez bennünket a nagyheti történet, hogy bizony ilyenek vagyunk. Az ember veszi a bátorságot, hogy a teremtő és hatalmas Istennel szembe menjen, és megszegi az ő törvényét. Az egész Ótestamentum vérzivataros története nem erről szól le. Az ember veszi a bátorságot, és fölülírja mindig az Isten törvényét. De ahogy a görög bölcs mondta, ez nem bátorság, hanem igazából vakmerőség, valami olyan, mint mikor olvasunk arról, hogy újra és újra a piros jelzés ellenére a vasúti átjáróban valaki úgy gondolja, hogy ő elég bátor, hogy még átmenjen a vonat előtt, és tragédiák történnek. Van egy nagyon tipikus történet erről a vakságról az Ószövetségben, Bálám Szamarának a történetére talán mindnyájan emlékszünk. Bálák király jól megfizette a prófétát, hogy menjen és átkozza meg Izraelt, és kiderül, hogy az úton a szamár többet lát, mint a homo sapiens, mint a próféta, mert ő látja az Úr angyalát, és látja, hogy meg kellene állni, meg kellene fordulni. Jézus, amikor az utolsó időkről beszél, éppen néhány nappal az ő halála előtt szól a tanítványainak erről, akkor a Noé napjaihoz hasonlítja az utolsó időket. Valaki elkezdett egy hajót építeni, mert az Isten azt mondta, hogy itt nagy katasztrófa következik. Valószínű kinevették őt sokan. Így mondja Jézus, hogy épp úgy lesz az utolsó időkben is, az emberek esznek, isznak, házasodnak, férjhez mennek. Ma hozzátehetnénk, hogy talán már nem is házasodnak, csak összeállnak, vagy elválnak. Tehát folyik az élet, de Jézus úgy folytatja, nem vesznek vala észre semmit. Most ez a vakság igazában. Ott vannak az úton a jelek, ott vannak a figyelmeztetések. Lehetne látni, hogy az az út, amelyen mész, az nem jó, és mégis megy tovább az ember, megállíthatatlanul. A 2 Korintus 4.4-ben Pál apostol találóan fogalmazza meg azt, hogy a világ istene megvakította a hitetlenek elméjét. Sokszor elgondolkozom ezen a mondaton, hogy mi magyarázza azt, hogy teljesen észszerűtlen és teljesen logikátlan dolgokat követnek el emberek. Hát nem ezt látjuk-e körülöttünk? Értelmesnek mondott emberek a józan ésszel belátható dolgok ellenére cselekesznek. Sokszor nagyon okos és iskolázott emberek, vagy éppen vezetők, akikre másoknak az élete van bízva, olyan esztelen dolgokat követnek el, amiket talán éppen egy tanulatlan ember is látott régen, és soha nem tette volna ezt. A világ istene megvakította a szemüket. Elvette a világos látást, és nem vesznek vala észre semmit. Testvéreim, azt gondolom, hogy mi éppen azért vagyunk együtt a nagy héten, mert az Úr Jézus Krisztus meg akarja nyitni a szemünket. Mi meg kellene állni, és ne legyünk olyanok, akik nem vesznek vala észre semmit abból, ami körülöttük történik, mert ez a legnagyobb ítélet felettünk. Bátorságnak nevezik az emberek, de ez csak vakmerőség. Arimátia József példája azt mutatja, hogy mondtam, és ezzel kezdtem, hogy nem a gonosznak, nem a bűnnek van szüksége a bátorításra, hanem arra, hogy az igaz emberek, az Isten országára figyelő emberek kapjanak bátorítást. És én hiszem, hogy azért vagyunk együtt ezen a nagy héten 2017-ben is, mert az Úristen bátorságot akar adni nekünk a jóra. Bátorságot akar nekünk adni arra, hogy azt tegyük, amit tennünk kell. A látókat akarja bátorítani az Úristen, kioldani a görcseinkből, azokból a fékekből, amelyek talán nem merik megtenni azt, amit meg kellene, egy lépést, egy feladatot elvállalni. Ezért hangzik a Szentírásban ez a mondat annyiszor, hogy ne félj, ne féljetek. Vagy a Józsuénak mondott híres mondat, hogy légy bátor és erős. Nem volt olyan könnyű dolog fiatalon Mózes örökébe lépni és vezetni egy népet. De az Úristen azt mondta neki, hogy légy bátor és erős, mert én veled vagyok. Nem volt ez könnyű József számára sem. Azt olvastuk, hogy maga is várta az Isten országát. Kétszeresen is nehéz volt neki, csalódottan, mert hát valljuk be, hogy csalódott ő is Jézusban, reménykedett abban, hogy Jézus elhozza az Isten uralmát. Úgy várta ő is, mint ahogy mindenki abban az időben. És íme most egy temetés a feladata. próbáljuk egy pillanatig átélni ezt a hatalmas ellentmondást. Várni, hogy eljön Jézusban az Isten uralma, ő lesz a Mesiás, akitől azt remélte, hogy majd megváltja Izraelt, úgy, ahogy az Emmausi tanítványok mondják, pedig mi azt reméltük, és a csalódás után mégis bátornak lenni. Szembenézni a saját csalódásunkkal. A halott Jézus közelében hinni az élő Istenben. Testvéreim, a hit és a remény bátorsága nem annyit jelent, hogy minden simán alakul az életünkben. Nem ezt jelenti, hogy álmodozunk és átlépünk a valóságon, hanem azt jelenti, hogy benne vagyunk a valóságban, a halálos valóságban. Az élet szomorúságának a valóságával nézzünk szembe, és annak ellenére bátorít minket az Isten mindig. Jézus földi élete körül is tele voltak az emberek csalódásokkal. Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem, mondja néhány nappal korábban Mária és Márta Jézusnak. Szinte ugyanazt mondják, elkéstél, hát miért nem jöttél korábban? Ez a ha, nagyon árulkodó szócska. Mert arról szól, hogy sokan, és azt hiszem, hogy mindnyájan a magunk módján hiszünk Istenben. A magunk hitében hiszünk. Vannak elképzeléseink, elgondolásaink, hogy Istennek mit kell tenni egy bizonyos helyzetben. És kiderül, hogy az ő órája másképpen jár. És néha mi késésnek látjuk azt, amikor Jézus pontosan érkezik. Ezt a hitet engedi romba dőlni az Isten. És tulajdonképpen, ahol Jézus megjelent, ott mindig rom eltakarítás történt. A tanítványok nagy hétvégén a hitükben és a reménységükben romokban hevertek. És tulajdonképpen a húsvét itt kezdődik igazán. Ismerjük a példázatot a 10 leányról, akiről azt mondja Jézus, hogy 5 közülük eszes volt, 5 pedig bolond. Egy kicsit az egyháznak a mindenkori képe ez, hogy 5-en úgy mentek ki a vőlegény elé, hogy azt mondták, hogy tulajdonképpen lámpát se kellene vinni, mert hát a vőlegénynek nappal illik megérkezni. Tehát azért lámpát vigyünk. Olajat már nem vittek. Tartalék már nem volt. A saját hitükben hittek, és ebben csalódtak, mert késvén pedig a vőlegény minnyájan elaludtak, és éjfélkor, az éjszakának a legsötétebb közepén hangzik a kiáltás, hogy imhol jöjj a vőlegény. Isten sohasem az emberi elvárásokat teljesíti be, hanem az ő ígéreteit. És soha nem úgy, ahogy az emberek ezt elgondolják, vagy előírják. És a bátorság, testvéreim, az, hogy légy bátor és erős, akkor, amikor az emberi lehetőségek a végére érkeztek. Reménység ellenére reménykedünk, így mondja Pál apostol. A reménység nem azt jelenti, hogy kiszámítom a jövőt, hanem azt jelenti, hogy erősen kötődöm Isten ígéreteihez. József akkor volt bátor, amikor még a tanítványok is szerte futottak, amikor temetni kellett, a saját sírját kellett kölcsönadnia Jézusnak. Mi volt ebben a bátorság igazán? József ösztönösen talán, de a szíve mélyén rádöbbent, hogy most van egy olyan feladat, amit csak ő oldhat meg, ami rá van szabva. Így is mondhatnám, hogy megtalálta őt az a feladat, amiért talán ő Jeruzsálembe költözött Arimátiából. Gazdag ember volt. És most egy befolyásos, gazdag emberre van szükség igazán. Ő mehet be a helytartóhoz. Testvéreim, valóban úgy van az, hogy az a jó, amikor megtalálnak bennünket a feladatok. Talán 44 év után hadd mondjam el azt, hogy én úgy kerültem ide Pomázra is, hogy nem készültem ide. Még 1973-nak a tavaszán is az ifjúsággal itt mentünk el a pomázi parókia előtt kirándulni a Lajos forráshoz, és eszem ágában se volt, hogy én valaha is ide kerüljek. Már letelt a szolgálatom, már arról volt szó, hogy a vértes aljai esperes megkeresett, hogy hova kell majd mennem Érdliget után. Ismeretlen helyre, soha nem is voltam, nem is hallottam korábban a nevét. És akkor egyszer csak söngött a telefon, és Fótról az esperes úr azt mondta, hogy holnaptól kinevezlek Tomás Budakalász Csobánkára helyettes lelkésznek. Hát tudtam, hogy hol van. Másnap szépen nyáriasan, az augusztusi rekkenő hőségben, rövid ujjas ingben, világos nadrágban meg is érkeztem, egy óra tájban, amikor majdnem kétségbe esve közölték velem, hogy 3 órakor egy temetés lesz, és azt nekem kell elvégezni. A lelkipásztor feleségének, Györgyi néninek az ügyessége volt, hogy a férje ruháit, aki egy fejjel magasabb volt, mint én, rám szabta, úgyhogy a palást alatt nem nagyon látszott semmi, és így végeztem el ezt a temetést. Múltkoriban a teológusok tanítványaim csináltak velem egy interjút, és azt kérdezték, hogy hogy találtam én meg a hivatásomat, meg a helyemet, és talán egy kis csalódást is okoztam nekik, mert azt mondtam, hogy bizony én nem nagyon kerestem a helyemet, meg nem is nagyon én találtam meg, hanem mindig a feladatok találtak meg. Józsefet is a feladat találja meg. Egy olyan helyzet, amiben rádöbben arra, hogy itt most nem lehet kitérni, most valamit neki tenni kell. Mondhatta volna, hogy csalódtam Jézusba, mert nem történt meg az, amit vártam. De mégis ment. Igen, testvéreim, valami történt itt. És erről szeretnék végül szólni, mert ami bátorrá tette tulajdonképpen Józsefet, az a Jézus iránti szeretete volt. Minden megszakadhatott, meginokhatott a hite, meginokhatott a reménysége, a Jézus iránti szeretete az változatlan maradt. És ez a szeretet, én hiszem, hogy abból táplálkozott, hogy ő azért ott volt a szeretet forrása körül, mert Jézus Krisztus keresztje körül volt. A szeretet adja az embernek mindig a legnagyobb bátorítást, a leglehetetlenebb helyzetekben is. Az édesanyák, vagy éppen az asszonyok, mert ők vannak ott, jó példák mindig erre. Mert ők mindig akkor a legbátrabbak, amikor a gyermekükről vagy a szerettükről van szó. Azt teszi őket igazán bátorrá. De ahogy mondtam, érdemes megfordítani ezt a sorrendet. Mivel Jézussal kapcsolatban maradt József, halála után is, kapcsolatban maradt az erő forrásával, Istennel is. És ez a szeretet olyan, mint az elektromos vezeték, amelyik összeköti az erőművet az asztalomon lévő kis lámpával. Amíg megvan ez az összeköttetés, amíg egy vékony szálon beérkezik az erőforrás, addig van fény, addig van bátorság. Így nem csoda, hogy József legyőzte a félelmet. Elhalkultak azok az aggodalmak, hogy jaj, mi lesz, hogyha Pilátus megharagszik, vagy hogyha megalázva elküld. Ebből a Krisztus személyén és keresztjén és halálán átáradó isteni szeretetből kapott bátorítást és erőt. Mert mi, hogy is mondja Pál apostol? A keresztről való beszéd nem a beszéd, hanem a kereszt maga, Istennek hatalma és ereje. Ez az az összeköttetés, amiben Isten összekötötte önmagával a földet, az embert. És nem véletlenül mondja János apostol, hogy a teljes szeretet kiűzi a félelmet. Hasonlíthatjuk ezt egy palackhoz, ugye amikor oda tesszük a víz forrásához, a csaphoz, és megtöltjük vízzel, akkor hallható módon bugyborékol ki belőle a levegő. Amikor megtölti a víz, akkor kiszorítja a levegőt. Így vagyunk mi a félelemmel is. Nem magunktól vagyunk bátrak. Nem arról szól a kereszténység, hogy mi nem félünk. Ha ez így volna, akkor nem volna talán 300-nál is többször a Bibliában az, hogy ne félj. Hanem a teljes szeretet, az Isten szeretetének a közelsége kiűzi a félelmet. Isten közelében éled át igazán azt, hogy nincs már szívem félelmére nézni, sírom fenekére, pedig mindnyájunknak van félelme. Mert ismeretlen az az út, ami előttünk van, vagy a szeretteink előtt van. De bizonyára holnap el fogjátok ti is énekelni ezt a húsvéti éneket. Mert Isten szeretete abban nyilvánult meg, hogy az ő fiát elküldte erre a világra. És József közel volt ehhez a forráshoz. Ma is a kereszt az a forrás, amiből Isten hatalma árad minden hívőnek üdvösségére. Ma is a kereszt az az összeköttetés, ahonnan Isten a mennyei világnak, a jónak az erőit adja bátorításul, erőforrásul mindnyájunknak. Ez a keresztről szóló beszéd hatalma. Ezért nem akar tudni Pál másról Korintusba, csak Krisztusról, a megfeszítetről, nem a megszületetről, nem a kisgyermekről, a bambinóról, arról is beszélt. Nem is a feltámadottról, hanem a megfeszítetről, a keresztről. Mert ott van igazán Isten szeretetének a legyőzhetetlen hatalma. A kereszt az a vezeték, hogy úgy mondjam, amely összeköt mennyet és földet. És rajta keresztül tör be a félelem világába, a vakmerőség világába az Isten megváltó szeretete. Sokszor úgy idézik nekünk Jézus utolsó időkről szóló szavait, ezt már idéztem az előbb, hogy fenyegetnek vele. Rémítgetnek. Nagyon sokszor az apokaliptikus beszédmód ma is rémületet kelt az emberekbe. Pedig Jézus mindig azzal fejezi be ezeket a beszédeket, hogy meglássátok, meg ne rémüljetek. Jézus pontosan azért mondta el, hogy fölkészítse, hogy megbátorítsa a tanítványainak a szívét. Minél közelebb vagy a kereszthez, annál inkább árad a bátorító, erőt adó üzenet a szívedbe. Ahogy Isten szeretete kezdi átjárni a szívünket, úgy távozik a félelem. És minél messzebb vagyunk ettől, annál inkább ránk tör a félelem. A nagy hét erről a szeretetről szól, és Arimátiai József, a tanítványok, az asszonyok éppen a sír közelében lehettek bátrak. Egy 20. századi teológus könyvet írt ezzel a címmel, hogy bátorság a léthez. Azt hiszem, hogy nagyon találóan fogalmazott, hogy a létezés, ez az élethez kell a legnagyobb bátorság igazán. Ez a kereszténység röviden. Amikor mindenki megretten, amikor közönyössé válik, vagy éppen tehetetlenné, akkor a keresztjének azok az emberek, akik tudják, hogy mit kell cselekedniük. Akik mernek másképp, más törvények szerint élni és gondolkodni. Előttem van egy édesanya, aki több hónapos várandós volt, amikor rubeolát kapott. Minden orvos, akihez elment, azt tanácsolta neki, hogy el kell vetetni a gyermeket, mert Down-kóros lesz. Ők otthon a férjével megbeszélték, megimádkozták ezt a dolgot, és azt mondták, hogy így is vállaljuk. Nagy bátorság kellett. Egy gyönyörű, egészséges gyermek született, azóta már édesapa. Valaki bátorságot kapott, hogy valami olyat tegyen, amire mindenki azt mondta, hogy ez nem kellene. Ebben az évben, testvérek, a reformáció 500. évfordulóján arra emlékezünk, hogy mit is jelentett az, amikor emberek bátrak voltak kimondani valamit, megírni valamit, vagy éppenséggel, amikor az evangélium forrása felfakadt, akkor egy letiport ellenségtől, töröktől megszállt, három része szakadt országban élő nép fölemelte a fejét, és bátorságot kapott a léthez, mert élni akart. Én azt gondolom, hogy minden korszak, minden nemzedék életében máshoz kell a bátorság. Józsefnek és Nikodémusnak Jézus tisztességes temetéséhez kellett. Voltak évtizedek, amikor itt is ahhoz kellett a bátorság Pomázon, hogy valaki elhozza megkereszteltetni a gyermekét, vagy éppen eljöjjön ide a templomba, és ezt vállalni kellett. Eszembe jut Pap János bácsi, az egykori budakalászi gondnokom, elmondta nekem, hogy ő kiváló műbútorasztalos volt, talán többen emlékeznek még rá, amikor a munkahelyén előléptették talán művezetőnek, akkor talán kicsit megijedve ettől a feladattól bement a vezetőséghez, és azt mondta, kérem szépen, én szeretném elmondani, hogy én református keresztjén ember vagyok, és járok templomba. Sőt, még presbiter is vagyok. Megszólalt a főnöke, tudjuk, még gondnok is. De becsüljük, hogy ezt maga vállalja. Igen, ez volt a bátorság. Adja Isten, testvérek, hogy kiki közülünk úgy találja meg a maga feladatát a Krisztus keresztjének a közelében, amihez megkapja a bátorságot, hogy ezt tedd meg. Ezért vagy itt ezen a világon. Adja Isten, hogy úgy záruljon ez a nagy hét és húsvét, hogy az ige szavával élve félre tudjunk tenni minden akadályt és megkörnyékező bűnt, és kitartással fussuk meg az előttünk lévő küzdőteret, hogyan? Úgyhogy valakire nézzünk, aki félt a kereszt alatt, aki reszketett és vérrel verejtékezett, de azt mondta, hogy ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy te. Ő adjon erőt és bátorságot a te életedbe is, a te hitednek a megerősítésére, reménységednek a föltámasztására. Amen. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, az Úr Jézus Krisztus által ez a hét a te fiadra irányította tekintetünket, a hitnek elkezdőjére és bevégzőjére, aki legyőzve a félelmet, még a keserű poharat is elvette a te kezedből. Köszönjük, Urunk, hogy ma is a te kereszted, ami bátorságunk forrása. Köszönjük a feladatokat, amelyeket ma is adsz a te népednek, amelyek ránk találnak, és amelyeket szabad még mindig végeznünk. Légy áldott, hogy te tökéletesen és teljesen elvégezted a mi váltságunkat. Nincs annál nagyobb szeretet, mint hogy te életedet adtad a te barátaidért, és mi ezáltal lehetünk a te barátaid. Kérünk, hogy ezzel a szeretettel töltsd be szíveinket, mert ez képes kiűzni minden félelmet és aggodalmat. Köszönjük, hogy bátran tehetjük kezedbe életünket, halálunkat, mert nagy péntek óta tudjuk, hogy mi nem a magunkéi vagyunk, hanem a tieid, testestől, lelkestől, életünkben és halálunkban. Köszönjük, hogy tied ez a világ, a teremtés és megváltás jogán. Hisszük, hogy megőrzöd a napra, amikor eltörölsz minden könnyet a szemekről, eltörölsz minden bűnt, s eltöröd a halált is, mert új eget és új földet teremtesz. Köszönjük, hogy tied ez az egyház, amelynek tagjai, szolgái lehetünk. Te váltottad meg a te véreddel, te tisztogatod igéddel és szent lelkeddel, hogy kiábrázolja a te arcodat itt a földön, és a te testedként szolgáljon ebben a világban. Köszönjük, hogy ennek élő tagjai lehetünk. Méltó vagy, Szent Háromság Isten, hogy a nagy hét végén is előtted boruljunk le, mert tied a dicsőség, az Atyájé, a Fiújé és a Szentléleké, amiképpen kezdetben volt, úgy most és mindörökké. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hallgassuk meg most a hirdetéseket, amennyiben van.
Gyülekezetünk közössége nevében köszönjük professzor úr szolgálatát. Örülünk, hogy újra itt köszönhetjük körünkben. Isten áldja az ő üzemek közöttünk és szeretteik között sokáig.
Köszönöm szépen.
Szeretettel köszöntjük nagy tiszteltű asszony Zsuzsa nénit is körünkben, és a népes családot, Isten hozta hozzánk őket is. Kedves testvérek, hadd hirdessem alkalmainkat. A holnapi napon, húsvét ünnepén, Csobánkán és Pomázon Urunk asztalát megterítjük. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk gyülekezeti közösségünkbe. Vasárnap 17 órakor, azaz holnap 17 órakor Piris Szentkereszten is urvacsorás istentiszteletet tartunk az önkormányzat dísztermében. Húsvét hétfőjén legátus érkezik hozzánk Székely Pál domokos harmadéves teológiai hallgató személyében. Urunk asztalát Pomázon fogjuk megteríteni. A keresztről szóló evangélium után az alkalmainkat nehéz hirdetni. Április 25-e és május 1-e között a reformáció 500. emlékéve alkalmában Pomázon, itt templomunkban, gyülekezeti házunkban színes programokkal készülünk. 25-én 15 órától egy keddi nap a Művelődési Házban a reformáció emlék vándor kiállításának megnyitója lesz, este 19 órától pedig az Árva Betlen Kata című monodráma lesz templomunkban. 29-én szombaton 16 órától a gyülekezeti házban a Jégszívű Herceg mesejáték színi előadása lesz, majd 19 órától a Gödöllői Fúvós zenekar szólal meg itt könnyű hangvételű dallamokkal templomunkban. Április 30-án ünnepi istentiszteletet tartunk, május 1-én pedig egy, mondjuk így, majálissal készülünk, 10 órától áhítat, gyermekeknek játszóház, templomunk történetének előadása, énekszó, Orbán János énekel közöttünk, este 7 órától pedig a Bojki Brothers koncertje lesz templomunkban. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk ezekre az alkalmakra is.
Áldásvétele előtt a záró énekünket énekeljük, testvérek, a 230. dicséretünket, annak mind az 5 versszakát, áll a Krisztus szent keresztje elmúlás és rom felett. Thank you. Ezek után az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, Atyánknak szeretete, Szent Lelkének közössége, ereje maradjon velünk továbbra is. Amen.